Oké. Hallottok és láttok rendben?
Igen.
Akkor üdvözlök mindenkit, Katacsik József vagyok, és ez évben nagy teljesítmény csomagfeldolgozásról szeretnék egy előadást tartani, ahol lehetőleg hardware speed-del szeretnénk csomagokat feldolgozni, természetesen Linuxos környezetben. Két lehetséges alternatív megoldásról is szeretnék beszélni, az egyik az XDP vagy Express Data Path, a másik pedig a Flow Table, amely NFT Tables-nek egy része. És nézzük az XDP-t, hogy az mire jó, hogyan lehet használni, milyen tulajdonságai vannak. Az XDP úgy épül föl, hogy az a már tavalyi előadás során említett, meg korábbi az említett eBPF rendszernek a része. Elvileg nincs szükség speciális hardware-re, tisztán szoftveresen lehet használni, de ha van megfelelő hardverünk, akkor hardware offload-dal magát a utasításként tudjuk tölteni a hálókártyánkba. Ez nem jelent sosem kernel bypass-t, tehát nem kerüljük meg a kernelt, nem cseréli a TCP/IP stack-et. Képes arra, hogy átírja a csomagot, tehát mondjuk headert hozzátetten, tudnani mondjuk egy VLAN headert, tunnelt, be tudja állítani. Viszont egy fontos tulajdonsága, hogy nincs ebben semmifajta fairness vagy buffering, tehát hogyha a fogadó oldal az XDP-ben gyorsabb, mint a kiküldő oldal, akkor bizony ez csomagot fog dobni, el fog dobni. De hát végül is egy router az bármikor dobhat el csomagot, tehát ez nem különösebben érdekes, csak azért annyiban fontos tudnunk, hogy valóban itt előfordul a csomag eldobás, hogyha a két oldalt, a fogadó irányú oldalt és a kiküldő irányú oldalt nem jól méreteztük a adott forgalomhoz részkedően. Hogy néz ki sematikusan az XDP? Tehát van valahol a kernel, egy kernel T, egy TCP/IP stack, és az elé beilleszkedik ez az XDP réteg, vagy hogyha arról van szokva, akár le is nyomhatjuk a hálókártyába a firmware-be. A hálókártya firmware-ről jönnek a csomagok, és az XDP-nek lényegében az elején három, most már négy lehetőség van, hogy mit tegyen vele, eldobhatja, továbbíthatja a TCP/IP stack felé feldolgozásra, vagy a TX az volt korábban, és az mindig, hogy visszaküldi ugyanarra az interfészre, ugyanannak a portjára, ahonnan a csomag érkezett. Sokáig ez a három volt, most van egy harmadik lehetőség, redirect, amikor ugyanannak a hálókártyának egy másik interfészére küldi ki a csomagot, de ahonnan érkezett. Ez már sokkal izgalmasabb a TX-hez képest. Mire használható? Azért az elején ember meglepődik, amikor ennek a teljesítményét nézi, mert akkor az XDP-nél, hogy milyen gyorsan tudunk csomagokat eldobni. Tehát az első legfontosabb célpont a DDoS szűrés magán a célponton. Lehet DDoS szűrni egy védett célpontok számára is egy routeren vagy valami más eszközön, tűzfalon. Nyilván, hogyha egy DDoS előszűrést végzünk, akkor hogyha nem tudjuk eldönteni a csomagról és passzal továbbítjuk a stacknek, akkor a XDP sebességét elveszítjük. Hogyha TX-et használjuk a csomag továbbküldésére, hogy ez rendben van, akkor az a csomagot módosítanunk kell, hiszen ugyanaz a csomagot nem küldhetjük vissza ugyanaz az interfészre, amit legalább egy VLAN-ba be kell csomagolnunk. A redirect egy új irány ahhoz, hogyha DDoS-nál a normál forgalmat el akarjuk terelni egy másik irányba. Lehet használni load balancingra is, és lehet nyilván így építeni egy routert, ahol a kérdés nyilván az, hogy a routing szabályok hogyan fognak majd módosulni ebben az XDP rétegben, és egyáltalán, hogy a szabályokat hogyan dolgozza fel az XDP, milyen módszerrel. Vannak XDP-t támogató driverek, tehát nyilván főleg Mellanox, Intel, Netonom, kevésbé ismert Botcom, és ami nagyon érdekes, hogy a Virtionet is támogatja az XDP-t, tehát szoftveresen tudunk játszani az egész, hogy hogyan működik és mit tud csinálni. A játszás azért nagyon-nagyon fontos, bocsánat, oké, még egy teljesítményről. Jesper Brauer, aki egy Red Hat-es mérnökkel végzett teljesítménymérőseket, egy megkülönösen erős CPU-val, egyetlen egy CPU-val, Mellanox kártyával, 55-es kártyával, és a cél az volt, hogy blacklist, tehát az egyszerű csomag eldobás, és milyen gyorsan tudunk csomagot eldobni, és a két összehasonlító alaka XDP mellett az ETP-ből szólt kontrakt mellett, a kontrakt nyilván azt jelenti, hogy minden egyes eldobandó csomagnál előtte egy kontrakt entitynek létre kellett jönni, mert jó sok energiába is időbe kerül. Itt 1,3 millió paket per szekundumos csomag eldobás és sebesség volt, hogyha ezt kihagyjuk a kontraktet és rótáblába megyünk, akkor ez már felugrik 4,5 millióra. De az XDP ez ennek gyakorlatilag a dupláját tudja, 9,6 millió paket per szekundumat csomagot eldobni, nem továbbítani, még hanem eldobni. Hogy lehet ezt egyáltalán használni? Hát sajnos úgy néz ki, az XDP-t úgy kell használni, hogy megírjuk C-ben az EBTF kódot, ami a általunk kívánt funkcionalitást elvégzi. Ezt adott szoftvernek erre le kell fordítanunk, tehát GCC-ben nem megy, célan kell hozzá az LLVM, aztán ha az a kód rendben van, akkor be kell tölteni a kernelbe. Akkor még az ott csücsül, és nem tesz sok, mert ez vezérelni is kell, ez kell egy user space kódot megírni, mert aztán majd használunk arra, amire szeretnénk, és oda vezérjük a kódunkat. Azt hiszem elég jól látszik az, hogy az XDP-t használni nem úgy van, hogy leülök, és 5 perc múlva már ki is próbáltam és tesztelem. Természetesen vannak kész hookbook-szerűen elkészített megoldások, akár például a csomageldobása tiltólista alapján, ezeket lehet készen használni, de hogyha azon kívüli egyéb funkciót szeretnénk használni, akkor bizony azt nekünk saját magunknak meg kell írni C-ben. Ha úgy tetszik, firmware kiterjesztést írunk a kernelhez. Nagyon fontos, hogy a teljesítmény akkor marad meg, hogyha az a csomag megvan az XDP rétegben, hogyha abból átkerül a normál TCP/IP stackbe, akkor a stacknek a sebessége fogja meghatározni az egész rendszernek a sebességét. Hogy néz ki a flow table? A flow table az NFTBS-nek a része, mint csomagszűrő tűzfal része a Linux kernelben, és azt nagyon jól lehet tudni, hogy az IPTBS-en keresztül nem használható, nincs semmifajta terv, meg bármifajta elképzelés, hogy ezt bármikor is visszaportolnák IPTBS-re. A tulajdonságai azok, hogy ez a már felépült és engedélyezett flow-k vagy kontrakt bejegyzések gyorsítására szolgál, nem cél a csomag eldobás, hanem pont ellenkezőleg a sikeresen felépült kapcsolatok gyorsítása a cél. Itt is az a megoldás, hogy a TCP stacknek a nagy részét kikerüljük, és ezáltal a csomag feldolgozásokkal gyorsabb. Itt sincs szükség speciális hardware-re, és itt is fennáll a lehetőség, hogyha van megfelelő hardware-ünk, akkor az egészet tudjuk hardware-be offloadolni. Sok mindent tud, tehát accept, drop mellett tud redirectolni, mango csomagmódosítást, natolni, villanokat beállítani, tunnelezni, tehát nagyon-nagyon sok mindent tudjuk használni a flow table-t. Ugyan néz ki sematikus, nagyon hasonlít az XDP-hez. Itt ez a flow table, ez majdnem, hogy benne van a TCP stackben, a leges-leges legalján van, tehát a hálókártya firmware felől a csomag először a flow table-be kerül, hogyha ott megtalálta, akkor elvégzi a megfelelő feldolgozást és visszaküldi a firmware-be, és tovább küldi. Ha nem volt már, akkor megy tovább a csomagfeldolgozás útja a normál TCP stackbe, ott a megfelelő netfilter kapunk keresztül megkapja az NFTable-t, meg a routing feldolgozást, és aztán visszakerül a normál módon, mondjuk, hogyha a forwardról szó, akkor a hálókártyás firmware felé. Az ábrán nem szerepel, de a flow table bekerülhet a hálókártya firmware-be is, ahogy említettem. Ekkor úgy néz ki, hogy először a hálókártya firmware-ben lévő flow table-t nézi meg a firmware, hogyha ott megvan, akkor ott feldolgozza rögtön hardware-ben, ha nem, akkor megy a szoftveres flow table-be, és ha ott sincs meg, akkor kerül föl a TCP/IP stack-be. Nagyon szép fallback van mindig a egyre gyengébb megoldások felé. Van jó néhány network driver, hogy támogatja a hardware offloadot flow table-ről is, például a Mellanox, például Intel, de egy szoftveres nincsen, szoftveres megoldás nincsen. Ugye lehet használni, lényegében definiunk kell a flow table-t is valamilyen névvel, hogyha hivatkozunk rá, meg kell mondani, hogy milyen netfilter kampokhoz kapcsolódjon, és nagyon fontos megmondanunk, hogy pontosan melyik network interface portokon működjék a flow table-t használni szeretnénk. Hogyha ez a hardware támogatja az offloadot, akkor a flex offloader be tudjuk kapcsolni a hardware offload támogatását. Ezután már csak azt kell mondanunk a forwarder láncban, hogy mely protokolloknál történjék meg a már felépült established kapcsolatnak az offloadja ebbe a flow table-be. Egyelőre csak TCP és UDP-t támogat, már protokollot nem, de IPv és IPv6-fölött, IPv4 és IPv6-fölött egyaránt. Van lehetőség arra, hogy mi a flow table-höz hozzáadjunk olyan csomagot, ami sikeresen átment a tűzfalunkon, át fog menni, de még nem kaptunk válaszcsomagot rá, például UDP forgalomnak, hogy gyorsítsuk azt. Erre van egy külön flow add parancs, amivel tudunk erre hivatkozni. Nyilván kell itt garbage collection-nal foglalkozni, A floatable-ből mind a 30, a szoftver részben 30 másodpercben törlődnek a bejegyzések, hogy emelkezett új csomag. Ebből következően már látszik az, hogy igazából nem általában az összes TCP UDP-re érdemes a floatable-t használni protokoll specifikusan, tehát tipikusan mondjuk DNS-re és NTP-re nem érdemes, SSH-ra, hát én megfondoltam, mert SSH session az lehet hosszú ideig csomag nélküli, de mondjuk HTTP, HTTP-se nyilvánvalóan lehet a floatable-t használni, SMTP-re szintúgy, tehát nagyon sok olyan protokoll van, ami remekül használható egy floatable megoldásban a felépült kapcsolatok gyorsítására. A TCP reset és finchokat külön kezeli a rendszer, ilyenkor normál átmennek a normál útvonalra, pontosan azért, hogy a normál kontraktban lévő bejegyzéseket ezáltal tudja törölni a rendszer. Nézzük a teljesítmény, abban Neira végzett néhány teljesítmény, itt is egy CPU-val, és a legkisebb csomagmérettel, tehát nem azzal, hogy most egy nagy csomagmérettel toljuk át a forgalmat a legkisebbel, normál forwardingnál ő mért 1,8 millió paket per szekundumos forgalmat, pro forwardinggal 5,1 milliót, ami nagyon szép teljesítmény, és lássuk, hogy ez nem paket drop, hanem csomag továbbítás, csomag képesítés. Említettem, hogy igazából DNS NTP-re nem nagyon érdemes használni, és hogy mely protokollokra esetleg jobban érdemes. Azt is látnunk, hogy nincs full contract, tehát nincs például TCP connection trackingben teljes nyomkövetés, hogy most akkor a csomagban lévő acknowledgement-es sequence number-ök megfelelnek-e a másik oldalon lévőnek. Ezáltal például a floatable az támadható, ha úgy tetszik, egy megfelelően megkonstruált reset csomaggal, ki tudja azt törölni a bejegyzéseket a floatable-ből is és a kontraktból is. Ez egy olyan sérülékenység, amit a rendszer nem tud kikerülni, hiszen nincs teljes full contract beépítve a floatable-be. De van NAT és Mangle, és van egy nagyon elegáns fallback arra, hogy egyre gyengébb vagy egyre kevésbé kifinomult megoldást használjunk a csomag továbbítás szempontjából a felépült kapcsolatok kezelésére. Oké, összefoglalásképpen, hol érdemes használni? Hát én azt gondolom, hogy igazából mindegyik rétegben érdemes használni őket. A high-end-en nyilván azért érdemes használni, hogy a sávszélességet kihasználjuk, ami rendszerkedésre áll. Ne az legyen, hogy a CPU feldolgozás, vagy bármi más miatt, vagy egyáltalán a stack, a network stack miatt kisebben a sávszélesség, mint ami igazából ténylegesen hardware kezelni képes. A low-end-en is érdemes használni a kicsi kis eszközöknél, mert a CPU általában nem elegendő erős, és hogyha a CPU munkáját tudjuk csökkentésre használható, akár kis webserverre, akár kis fileserverre, akár másmilyen célokból, és ilyen middleboxnál nyilván mind a kettő szempontjában játszhat a sávszélesség használása és a CPU termelésítése is. Az látszik, hogy az XDP-t azt nem könnyű használni, míg a floatable ezzel szemben egy igazán admin barát megoldás, hogy nagyon könnyen tudjuk ezzel a lehetőséggel élni. Úgyhogy nem tudom, mennyire voltam gyors, köszönöm szépen, erről szerettem volna beszélni.